Na jó reggelt kívánunk mindenkinek ebben a klassz kis nem hétköznapi közgazdasági magazinban. A nem hétköznapi, ezt már a múltkor is elmondtuk, azt jelenti ugye, hogy egy picit el akarunk térni az általam fősodornak hívott, Zoli által pedig a nem neoklasszikus közgazdaságtani iskolának nevezett gondolkodástól. És hát szerintem erre a legjobb alkalom az, hogy megnézzük, hogy mi történik a forint árfolyamával, megint igen aktuális. Az elmúlt időszakban többször láttunk olyat, hogy egyszerűen minden jegybanki próbálkozástól függetlenül a forint árfolyama elszabadul, a piaci szereplők valamilyen módon egyesek szerint büntetik a forint árfolyamát, mások szerint pedig csak nyerészkednek egyszerűen rajta. Legutóbb most azt láttuk, ugye, hogy március 15-én nemzeti ünnepünkön, amikor a magyar piac zárva van, a likviditás az kicsi a piacon, akkor elég komoly forint gyengülés következett be egy nap alatt, 390 forintos euró árfolyamról 402 forintos árfolyam fölé is elmozdult a forint árfolyam, és hát közben a régiós devizákkal összehasonlítva azért alul teljesítő volt a forint. Tehát azt lehet mondani, hogy rendben van egy fundamentálisnak tekinthető oka ennek az egésznek, amit a piaci szereplők oknak neveztek, ez az amerikai bankcsőd vagy bankbotrány, ami most kialakult, de hogy ennek ellenére a forint egy kicsit más pályát járt be, mint a többi régiós deviza. Arról beszélgettünk a mai adásban, hogy ez miért lehet így.
No, hát igen, szerint én két része választanám a problémát. Az egyik az egy hosszú távú trend, a másik pedig egy rövid távú trend. A hosszú távú trend szerintem bárki ránéz az árfolyamra 2008 óta, a forint folyamatos gyengülésben van. Gyakorlatilag rá lehetett volna rakni egy vonalzót a forint árfolyamára, olyan egyértelmű lineáris gyengülésben van. Itt mentek a viták, hogy mióta, ugye akik nem szeretik Orbán Viktort, azok tipikusan azzal jöttek, hogy 2010 óta van gyengülés, és ez a Fidesznek tudható be, de hát ha valaki mondjuk objektív szemmel megnézi az árfolyamot, akkor az nem 2010 óta, hanem 2008 óta van gyengülésbe. Ettől függetlenül az egy kérdés, hogy miért, tehát én azt gondolom, hogy már önmagában az egy szerintem alul tárgyalt, alul vitatott kérdés Magyarországon, hogy miért gyengül a forint árfolyama folyamatosan, hiszen valójában a mutatók javultak. Tehát a makrogazdasági mutatókat, ha nézzük, ugye a magyar gazdaságban most COVID előtti időszakról beszélek, évről évre volt egy GDP növekedés, a foglalkoztatás bővült sok százezerrel, az embereknek átlag jövedelme évről évre reálban 6-7-8%-os növekedéseket mutatott. Tehát igazából ahhoz képest, hogy 2008-9-ben a magyar gazdaság IMF hitelre szorult, gyakorlatilag összeomlott, és egy foglalkoztatási válság volt, az infláció lejött, ezt ugye ne felejtsük el, a kamatok lejöttek, tehát tényleg nem nagyon tudtam volna mondjuk 2016-17 környéken olyan mutatót mondani, amiben a magyar gazdaság objektíve, most függetlenül attól, hogy ki mit gondol politikailag a magyar kormányról, de gazdasági értelemben ott abban az évtizedben javulás volt. Most egy javuló gazdaságnak, igazából a valutájának erősödnie kéne, nem pedig gyengülnie. Tehát szerintem már önmagában az egy kérdés, hogy miért gyengült folyamatosan a magyar forint, annak ellenére, hogy a gazdasági fundamentumok javultak. Ezt szerintem tegyük félre, mert ennél izgalmasabb a rövidtávú kérdés, bár ez is önmagában, én nagyon szeretném, ha egyszer erről lenne egy értelmes vita a magyar közéletben, de a rövidtávú trend az pedig ugye nagyjából ugye a Covid-dal meg az orosz invázióval indult, ahol így ez a trend egy kicsit szétzilálódott, és hát ilyen hullámvasúttá alakult gyakorlatilag, tehát sokkal nagyobb a volatilitás a forintban, mint volt korábban. Ha valaki ránéz az ábrára, akkor látja, hogy hát ez a folyamatosan lineárisan gyengülő trend, az egyszer csak irtózatosan begyorsul, és ugye mondjuk az orosz inváziónál 3.60-ról fölmegy ilyen 4.40 környékére gyakorlatilag, ha az euróval szemben nézzük az árfolyamot. Majd utána majdnem olyan gyorsan, vagy még gyorsabban visszamegy 3.72-re, amit megint magyarázni kéne, és akkor utána most pedig így az amerikai svájci bankcsődök kapcsán meg nagyon-nagyon hirtelen, tehát gyakorlatilag pár napon belül 3.72-ről, ugye megint, hát most már láttunk 4.02 körüli árfolyamokat is, tehát gyakorlatilag így iszonyú gyorsan, egyre gyorsabban, egyre nagyobbakat rángatnak a forinton, ami, hát mondom, korábban nem volt egy trend, a trend inkább egy folyamatos lassulás volt, ebben is voltak azért, hogy mondjam, különleges időszakok, tehát mondjuk a különböző válságok azért szaggatták korábban is a forintot, de a hosszú távú trendhez képest szerintem most nagyobb a volatilitás.
Igazad van abban, hogy érdemes lenne a hosszú távú trendet is alaposan megvizsgálni, hogy mi történik, és egy javuló gazdaságnak miért gyengül a devizája szépen lassan, folyamatosan. De hogy nagyon nem, szerintem nagyon nem lehet a politikai szénától elválasztani ezt az egészet. Már csak azért sem, mert én azt látom, hogy minden egyes konkrét politikai vagy gazdaságpolitikai lépés után teljesen egyértelmű jele volt annak, hogy ez megmutatkozott a piacon. Tehát, hogy ugye nyilván, amikor kitört az ukrán háború, akkor mindenki megijedt, és a tőzsdék elég keményen reagáltak erre a világszerte, ahogy a devizapiac is, de utána szerintem fontos volt az, hogy ki milyen szerepvállalással van, ki mit csinál, mit nyilatkozik. És amikor a magyar döntéshozatalban egyre inkább olyan lépéseket lehetett látni, amik talán értetlenek voltak a nyugat számára, akkor ez látszott a forint árfolyama. Vagy legalábbis, hogyha a grafikonokat megnézzük, és a döntéseknek az idővonalát, akkor valamiféle korreláció mutatkozik.
Nagyon jó, hogy veled beszélgetek mindig ezekben a műsorokban, mert iszonyatosan jól tudod hozni ezeket a mainstream magyarázatokat. Szerintem a megmagyarázandó, tehát ugye te most melyik időszakot hoztad, az orosz invázió környéki utáni időszakot, de én ugye azt mondtam, hogy ami igazán megmagyarázandó, az a 2008 és 2017 közötti időszak, ahol egyébként tényleg ezt szokták mondani, tehát amikor felveti az ember, hogy miért gyengül egy amúgy gazdaságilag erősödő gazdaságnak a devizája, akkor tényleg jobb magyarázat lévén azt szokták mondani, hogy a politika, ami itt a meghatározó tényező, de erre ugye nekem az az ellenvetésem, hogy hát azért elég régen látszódik az, hogy mondjuk az Orbán kormányzat, vagy a nemzeti együttműködés rendszere miket csinál. Tehát hogyha az mondjuk egy ilyen bizonytalanságot szülő tényező lenne a gazdasági szereplők számára, hogy mondjuk, mit tudom én, politikai centralizáció van, transzparencia hiánya, a kormányhoz közelő álló gazdasági érdekcsoportok favorizálása, mondjuk ad-hoc törvényhozás, nagyon gyorsan átvitt törvények, nagyon gyorsan változó adószabályok, tehát hogy föl tudjuk mondani ezeket a kritikákat, amit szoktak mondani az Orbán kormányzattal szemben. Ha ez okozta volna a gyengülést, akkor fölteszem azt a kérdést, hogy egyrészt miért van irtózatos működőtőke beáramlás Magyarországra, de ugye a bizalomnak vannak konkrét mérőszámai. Az egyik az, hogy jön-e a külföldi működőtőke, vagy nem, és ugye ilyen ellenzéki közgazdászok rendszeresen azt mondták az elején, hogy majd nem jön ide a működőtőke. Hát több jött, mint valaha. Tehát ma már ugye arról vitázunk, hogy CATL, meg a BMW, a másik majd azt ugye be fogom dobni, ez pedig a állampapírok, simán eladták az állampapírokat hosszú időn keresztül alacsony kamatokkal.
Na innen folytatjuk, mert nagyon érdekes lett a beszélgetés. Én is örülök, hogy veled beszélgetek ebben, mert én tényleg visszatudom akár mondjuk itt szajkózni azt, amit a nemzetközi sajtóban vagy a szaksajtóban olvasok, de pont az a lényeg ennek az egész magazinnak, hogy egy picit kikezdjük ezeket a nézeteket. Úgyhogy egy kis zene után innen folytatjuk a beszélgetést.